Kedves testvérek, fennállva jöjjetek, hallgassátok meg Isten igéjét. Az 50. Zsoltárból olvasok néhány verset, 7-től 15-ig, és a 22. és 23. verseket. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, s teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, s te dicsőítesz engem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben és életünkben, jöjjetek és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért a kegyelemért, amit napról napra irántunk mutatsz. Köszönjük a gondoskodásodat, és köszönjük, hogy most úgy állhatunk itt előtted, hogy megadtad testi, lelki javainkat, az erőt, az egészséget, hogy eljöjjünk ide, és köszönjük neked, hogyha a szívünket most a hálaadásra formálod. Kérünk azért, hogy te tölts be bennünket lelki javakkal, a te szereteteddel, a te szent lelkeddel is itt és most, és kérünk, hogy így tudjunk a te igédre figyelni Jézus Krisztus nevében, a te dicsőségedre, és a mi áldásunkra. Legyél itt, kérünk közöttünk. Amen. Hadd kezdjem ma is egy történettel az ige hirdetést, amikor egy olyan családban vagyunk, olyan családban járunk, ahol több generáció együtt él. Az anyuka valamit tevékenykedik a konyhába, és a kisfiú pedig bemegy a nagypapához, akit etetni kell. Nagypapa kerekes székben ül, látszanak sebb helyek az arcán, látszanak a kezén, szegénynek arra is alig van ereje, hogy az ételt lenyelje. És bizony elég nagy piszokkal jár ezt a nagypapát megetetni. Ezt csinálja nap mint nap a kisfiú, ezt csinálja nap mint nap az anyuka, míg nem egyszer csak a kisfiúnak úgy elege lesz mindenből, leteszi a tálat, kimegy az anyukájához, és azt mondja neki, elegem van most már abból, hogy minden nap én nekem kell a nagypapát etetni. Végeztem, befejeztem, csinálja ezt most már valaki más. És akkor az anyuka letesz mindent a kezéből, ott a konyhában leül, a kisfiút odaülteti maga elé, és azt mondja, most már elég nagy vagy ahhoz, hogy elmondjam neked a teljes igazságot, és megtudd a nagypapáról. Amikor kicsi voltál, abban a házban, ahol mi laktunk, tűz ütött ki. Én fent voltam, és valamit tevékenykedtem, és apád meg lent volt a garázsban, a pincében, és ő valamit ott csinál. Mind a kettőnk azt hitte, hogy a másikunknál vagy, és amikor láttuk a tüzet, menekültünk ki a házból, azt gondolva, hogy téged a másikunkhoz. Tudod, akkor itt volt nálunk a nagypapád is, és ő volt az első, aki észrevette azt, hogy egyikünknél sem vagy. Akkor fogta magát, bement a tűzbe, téged, aki még csecsemő voltál, egy vizes takaróba takart, és a tűzön át kihozott. Nos, akkor sérült meg a nagypapád, másod és harmadfokú égési sérüléseket kapott, illetve füstmérgezést is, és ezekkel kórházba kellett kerülni. Azóta kerekes székhez van kötve, azóta kell őt etetni, és azóta nem nagyon tud magáért mit tenni. De ez azért, mert téged mentett meg. Azért mondom ezt a történetet így bevezetésül, testvérek, mert szerettem volna ezzel alapot vetni annak, hogy ma, amikor a hálaadásról gondolkozunk a Zsoltár alapján, Gondoljuk át, hogy mi motiválja a mi hálánkat, vagy éppen a hálátlanságunk miből fakad. Egészen leegyszerűsítve arról szeretnénk szólni, hogy a hálaadásunk azon múlik, hogy a megfelelő helyre nézünk-e, és a megfelelő dolgokat hasonlítjuk-e egymáshoz. Reménységem, hogy ezt nem sokára meg fogjuk érteni. Ugye ez az ige, amit olvastam, az a pár verses oltárban a zsidók Isten tiszteletéről beszél. Nem úgy zajlott akkor az Isten tisztelet, mint ma, hogy felállt egy lelkész vagy egy pap, és prédikált volna bibliai igékből. Nem ilyen volt az Isten tisztelet, hanem tudjuk, hogy mindenféle áldozatokat kellett hozni a jeruzsálemi templomba, azokat a megfelelő szertartás szerint leölték, és nagyjából ez így futószalagon történt, a papok számára is, és egy idő után már az emberek számára is. Nem csak szombaton, vagy nem csak vasárnap, hanem minden nap Isten tisztelet volt, folyamatosan az áldozatokat bemutatták az Istennek. Nos, kétszer is azt olvassuk a Zsoltárban, hogy kapcsolat van az áldozatok és a hálaadás között. Ezek az alapigéink, hadd olvassam most újra, amikor ezt mondja, hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Illetve a 23. vers, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Ezekre fókuszálva szeretnék ma a hálaadásnak tényleg kimeríthetetlen témájáról csak egyetlen gondolatot kiemelni. És ez a gondolat az, amit már az előbb el is mondtam, hadd hangosítsam ezt most ki, hogy megfelelő tekintettel a megfelelő dolgok összehat hasonlításából lesz hálatelt a mi szívünk. Most testvérek, először is azt látjuk, hogy az Isten népének a tekintete rossz irányba terelődött. Nem olyan nehéz ezt elképzelni, mert mi is így vagyunk ezzel. Annyira könnyű levenni a szemünket Istenről. Többször is szoktam erről beszélni. Jön egy probléma, jön valami nehézség, valami kezelhetetlen dolog az életünkben, és rögtön mind kezdünk el gondolkozni, ki tudna ebben segíteni, hogy tudnám megoldani, kinek kellene szólni. És az Istenről elkezdünk rögtön a láthatókra nézni. Már elismerülünk ezekbe a dolgokba. Vagy elmerülünk a hírekbe, a politika eseményeibe, amikor folyamatosan engedjük, hogy áradjon ez ránk, és igazából csak egy tornyosuló problémát látunk ebben a világban, és azt, hogy valahogy ennek a nagy áradatnak a sodrásában próbálunk magunk evickélni a magunk is életében. Mit csináljunk? Aztán jön az, hogy ránézünk olyan országokra, olyan népekre, olyan emberekre, akár itt a szomszédunkban is, akiknek szerintünk jobban megy. És elkezdjük hozzá hasonlítani magunkat, és csak jön és árad a panasz belőlünk, hogy bezzeg annak a másiknak. És ehhez képest nekem. Nos, Izrael népe is abban az időben már körbe kezdett nézni a környező népekre, politikailag, gazdasági, katonai téren, és azon gondolkoztak, hogy hogy lehet, hogy azoknak a népeknek jobban megy. Ők miért gazdagabbak? Ők miért sikeresebb, persze, csak bizonyos dolgokban. És akkor nyilván abban a korban átgondolták, hogy mögötte állhat ezeknek a népeknek az Istenük. Mit csinálnak ők másképp? Hogyan fordulnak ők a maguk isteneihez? És akkor elkezdte Izrael az ő áldozataikat vizsgálni, és a maga áldozatairól pedig egy teljesen téves felfogás alakult ki. Gyakori volt ugyanis, hogy a környező népek, pogány népek mindenféle Istennek áldoztak, és az ő áldozatukat dullunak, azaz szolgálatnak tekintették, ami azt jelentette, hogy a környező népek istenei olyan gyengék, vagy erőtlenek voltak, hogy rá voltak szorulva az emberek áldozataira. Meg kellett őket etetni napi háromszor, és ilyen célt szolgált az áldozat. Az embereknek kellett biztosítaniuk, hogy az istenek tudjanak enni, tudják jól érezni magukat, és úgy gondolták, hogy ezek az áldozatok majd valamiféle pozitívan befolyásolják az ő isteneiket a saját személyes életükre nézve. Következésképpen Izraelben is elkezdtek úgy gondolkodni, hogy azok az áldozatok, amit ők Istennek visznek, azok kielégítik az Isten igényeit, és lehetőséget nyújtanak Izrael népe számára is, hogy valamelyest manipulálják, befolyásolják az élő Istent. Elkezdenek rossz irányba nézni, és ebből kialakul egy teljesen téves felfogás az áldozatokról. Innentől kezdve nincsen benne a hála a szívükben, és Isten erre próbálja őket visszaterelni. Másodszor, testvérek, értsük meg, hogy Istennek nincs szüksége ezekre az áldozatokra. Ugye Isten népe kezdte úgy mutatni, és kezdte úgy mutatkozni önmaguk előtt is, mintha Istennek szüksége lenne ezekre az áldozatokra, mintha Isten szűkölködne állatokban, mintha Isten éhezne, mintha attól függne az ő Istenük, hogy mi mit áldozunk. Ezek az emberek vajon tényleg azt hitték, hogy ezekkel az áldozatokkal tudnak az élő Istennek kedveskedni? Vajon tényleg azt hitték, hogy ahelyett, hogy engedelmesen hallgatnának az Úr szavára, néhány áldozattal majd mindent helyrehoznak, és mehet tovább a maguk feje szerint az életük? És akkor Isten elmondja itt ebben a Zsoltárban nekik, hogy ember, nem az áldozataidra van szükségem, én nagyon jól megvagyok a te áldozataid nélkül. Ha úgy vesszük, enyém az egész teremtett világ. Én teremtettem azt az állatot is, amit te hozol nekem, hogy feláldozz. És azt gondolod, hozzáteszel ehhez valamit az én életemhez, jólétemhez? Nem az áldozataimra van szükség, hogy az áldozataitokra, hanem a szívetekre. És Isten azt mondja el, hogy én elsősorban kapcsolatot akarok az én népemmel. Kapcsolatot akarok veled. Mindent ő teremtett. Nevetséges tehát az a gondolat, hogy az áldozataikkal ők bármit is hozzá tudnának tenni az Istenhez. És akkor Isten elmagyarázza nekik, hogy engem sem táplálnotok nem kell, sem manipulálni nem tudtok ezekkel, úgy, mint ahogy gondoljátok a környező népek teszik a maguk isteneivel. Hanem a felajánlás lényege azt kellene, hogy legyen, hogy aki bemutatja az áldozatot, aki hozza az áldozatot Istennek, az elismeri az Úr kegyelmétől és irgalmától való függését, és elismeri azt, hogy ő mennyire rá van szorulva az ő Istenére. Értitek, hogy mennyire az ellenkező irány ez a kettő? Hogy az áldozó inkább azt kéne látni, hogy folyamatosan Istentől függ, míg ők azt gondolták, hogy az Isten függ tőlük. Erre azt mondja Isten nekik, hogy aki hála áldozatot mutat be, azt tisztel engem. Aki hálával mutatja be a maga áldozatát, azt tisztel engem. Aki hálával áldozik, az ugyanis elismeri az Istentől való függőségét. És Isten azt akarta, hogy ez legyen az áldozataiknak a célja. Most testvérek, hogy láttuk, hogy mi is ott a probléma az akkori Izraelben, mi volt Isten szívének is a szándéka. Jöjjetek harmadszor, nézzük meg most azt, hogyan viszonyul Istenhez a mi Isten tiszteletünk. Gondolkozzunk egy kicsit el azon, hogy vajon elég az, ha eljövünk Isten tiszteletre, és akár hangosan, vagy magunkba, vagy félhangosan hálaadó és dicsérő szavakat mondunk az Istennek. Vajon amikor dicsérjük Istent és énekeljük az énekeinket, a szívből tesszük? Vagy csak már ezt mondták, és mindenki most épp ezt csinálja? Vajon azért dicsőítjük Istent, amikor dicsőítjük őt, mert mi jobban akarjuk érezni magunkat tőle? Vagy pedig azért, mert felismerjük azt, hogy milyen kevéssé érdemeljük meg az Isten által nekünk felkínált, jó esetben nekünk is ajándékozott üdvösséget? Vajon azért adunk-e hálát, azért dicsőítjük-e őt, hogy elmondjuk neki, és hálásak vagyunk, hogy milyen radikálisan belenyúlt az életünkbe, és megváltoztatta azt? Hadd kérdezzem, testvérek, vajon elége ma az Istennek? hogyha az énekeinkkel, meg az imádságainkkal felkavarjuk itt a levegőt a templomba, de közben a mindennapjainkban a beszédünk miatt, meg ami a szánkon kijön, meg amit gondolunk, azok miatt szégyenkezni kell. Mert igazából az mutatja meg, hogy milyen a szívünk Isten előtt. Hogy mit csinálunk, mit mondunk a mindennapokban. Jakab apostol beszél a nyelv bűneiről, és azt mondja a 3. fejezetben, a nyelvünkkel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Vajon elég, ha Isten tiszteleten vagy imádságra lehajolva áldást és dicséretet mondunk, aztán pedig panaszkodunk? Ha esetleg leülsz az asztalhoz és hálát adsz az ételért, második kanál után meg elkezdesz panaszkodni ugyanarra az ételre, vajon melyik volt az igaz? Az az igazi hálaadás, amit eljátszunk, amikor összerakjuk a kezünket, vagy az, ami egyébként is jön a szívünkből a mindennapunkban. Nagy különbség van ugyanis, testvérek, egy Isten tisztelt erejéig akár felforrósított lélek és száj, illetve a valódi folyamatos hálás szív között. És Isten azt mondja, én a másodikat akarom. Hálaadással hozd az áldozatodat, az Isten tiszteletre, az imádságaidat, az adományaidat, és mindent, amit hozzá akarsz tenni az Isten tisztelethez, hálaadással tedd, mert az dicsőíti az Urat. És negyedszer végül vessünk egy pillantást most már saját magunkra is. Hadd hozzak ide egy igét először is Lukács evangéliumából, 9. fejezet 57. versében azt mondja Jézus egy őt követni akarónak, aki azt mondja, követlek bárhová mégy. Jézus ezt mondja neki, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova a fejét lehajtania. Magyarán azt mondja neki, hogy figyelj ide, barátom, ez egy jó dolog, hogy követni akarsz, de vajon miért? Vedd számításba. Azt gondolod, hogy majd anyagi áldásokban lesz részed? Azt gondolod, ha engem követsz, akkor soha semmi problémád nem lesz? Vedd a számításba, hogy nekem néhány barátomon és követőmön kívül, azon a ruhán kívül, amit rajtam rátsz, még csak egy ház sincs, ahova minden nap visszamennék, hogy lehajtsam ott a fejemet. Biztos, hogy követni akarsz engem? Milyen szándékkal teszed ezt? Ne várj tőlem sokat anyagiakban. Ha követni akarsz, gyere, de ezt vedd számításban, hogy én nem elsősorban anyagi áldásokban gondolkozom a te életedre. Ismét hadd mondjak egy történetet. Egy olyan időből, amikor még alig volt autó Európában, egy lelki pásztor biciklivel járta be a környéket, ahol faluról falura ment, és ő hirdette az igét az ott összegyűlt embereknek. És ez a lelki pásztor egy nagyon-nagyon hálás ember hírében állt, de nem csak a hírében, hanem ő ezt mindig ki is fejezte. Sokszor oly mértékig kifejezte, és elmondta az embereknek a háláját, hogy sokan már azt hitték, hogy ez nem lehet igaz, ez nem lehet őszinte, ilyen ember nincs. Nos, egyik alkalommal, amikor tekert az Isten tiszteletre, egy elképesztő felhőszakadás kapta el őt, és teljesen bőrigázott. Nem volt hova behúzódjon, mert a nyílt úton ment két település között, de ment, mert hirdetnie kell az igét. És amikor megérkezett, a gyülekezet izgatottan várta, hogy na vajon most mit fog majd mondani? Csak nem lesz már azért hálás, hogy bőrigázott. És valóban, amikor megérkezett, csak annyi ideje volt, hogy átöltözzön egy kicsit, hogy ne csuron vizesen menjen fel a szószékre, rögtön, amikor oda felállt, elkezdett imádkozni, és a következő gondolatokat mondta. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nem minden nap esik úgy az eső, mint ma. megtalálta a hálaadásra való okot még abban a helyzetben is. És ez az ember valóban nem megjátszotta magát, őt így ismerték. Lehet, hogy nekünk szégyenkeznünk kellene, amikor ezt a történetet halljuk, hogy mi hogy reagáltunk volna. Lehetséges, szittuk volna a rossz időt, lehet mentegetőztünk volna, vagy felállunk úgy az emberek elé, hogy lássák, hogy mekkora nagy jó cselekedetet követünk most mi el azzal, hogy ennek ellenére is itt vagyok, és hirdetem nektek az igét. Hogy magunkra irányítsuk a figyelmet. Ehelyett ez az ember alázattal csak megköszönte azt, hogy nem minden nap ázik bőrig. Ettől a testvértől valószínűleg feltétlenül meg kellene tudnunk tanulnunk azt, hogy mindig, mindenért hálát tudjunk adni Istennek. Legalább a jó dolgokért. Olykor említettem már, hogy képzeljétek el azt, ha Isten mindent elvonna tőletek, tőlünk, amiért egyébként nem imádkoztunk, amit nem köszöntünk meg neki. Vajon tudnál-e épp most levegőt venni? Lenne rajtad ruha? El tudtál-e volna ide jönni? Élnél-e még ma? Lenne étel az asztaladon? És annyi mindent lehetne kérdezni. Ha Isten mindent kivenne az életedből, amiért nem adsz neki hálát, és azt mondaná, ezek nem tetszenek ennek az embernek, ezekkel nem áldom meg tovább. Csak azokért, amiket megköszön. Tudjátok, testvérek, az a problémánk, hogy sokszor összehasonlítjuk azt, amink van, azzal, ami másoknak van. És másoktól is sokszor csak azt vennénk el, ami több, mint a miénk, de úgy lehet, hogy az egész életére azt mondanánk, az nem kell. És akkor elégedetlenek leszünk, mert valami olyat látunk nála, ami nekünk nincs. Képzeld el, hogy épp egy átlagos autódban ülsz, és meglátsz mondjuk egy menő sportautót, vagy egy lakókocsit melletted, és arra gondolsz, bárcsak nekem is ilyen autóm lehetne. Nem veszed észre, hogy téged és az autódat meg egy biciklis pillantja meg, és felsóhajt, bárcsak lenne egy autóm. Ő nem veszi észre, hogy mellette egy gyalogos halad el, és keserűen néz utána, és azt mondja, bárcsak lenne egy biciklim, akkor nem kellene gyalogolnom, és gyorsabban odaérnék, ahova szeretnék. A gyalogos lépteit pedig egy kerekesszékben ülő kisfiú figyeli, és ő arra gondol, bárcsak én is tudnék járni. Persze ez egy kitalált történet, és lehet, hogy nem egyszerre egy időben történik meg. De nem lehet, hogy ami miatt te elégedetlenkedsz, az másnak pont egy álom beteljesülése lenne? Ha neki meg lenne az, ami neked megvan, te pedig panaszkodsz mások dolgai miatt, hogy neki még az is van. Nem különös az, testvérek, hogy akinek kevesebbje van, az a kevesebbel is megelégedne? És neked, akinek több van, sokszor az sem elég, amid van. Egyre több mindennel rendelkezünk ebben a világban, és mégis telhetetlenek vagyunk. Miért? Mert rossz helyre nézünk. Mert a rossz dolgokat hasonlítjuk össze. Tudod, testvér, hogyha Jézust követed, akkor hadd mondjak neked egy új hasonlítási pontot. És ez az új hasonlítási pont legyen az maga Jézus. Hogy állsz te ahhoz képest, amilyen a te uradnak volt itt a földön, amikor itt járt Istenként és emberként a földön? Neki nem volt hová lehajtani a fejét. Neki volt néhány barátja, aki a legnehezebb pillanatban is elhagyta mindegyik őt. Nem volt hová lehajtani a fejét. Volt egy ruhája, és vándorolt. És azt mondta egyszer, hogy a szolga nem több az ő uránál. És ha te az ő szolgájának vallod magad, és Jézus követőjének, akkor vajon kihez kéne hasonlítsd magad? Tudjátok, Jézus arra tanított minket imádságban, azt kérjük, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ezek a bibliai elvárások. Uram, a mai napomról gondoskodj, hogy lehessek, maradhassak életben, hogy szolgálhassalak téged. És testvér, hogyha ő többet ad neked, a mindennapi kenyerednél, akkor élvezd, és légy nagyon hálás azokért, a bónuszokért, amit a mindennapi kenyéren felül ad. A probléma az, amikor többet várunk ennél, mint amit az Isten megígért. És éppen ezért folyamatosan hálásnak kellene lennünk, mert sokkal többet kapunk, mint amennyit a mi Urunk kapott itt a földi életében. Lehet, hogy most éppen elégedetlenséggel küzdesz, bármi miatt, mert túl sokat vársz. Többet, mint amennyit Jézus kapott. És lehet, hogy ezért küzdesz elégedetlenséggel, mert a körülötted lévő világra nézel, olyan emberekre, akiknek valamiben több adatik, és te azért panaszkodsz, hogy Isten neked meg nem ad annyit. De tudd meg, hogy lehet, hogy annak az embernek ez minden. Ez minden. Neked viszont, ha Jézust követed, azt mondja, számíts most néhány évnyi áldozatra, és aztán olyan gazdagságban lesz részed az örökké valóságba, ami annak nem adatik meg, akire most éppen irigykedsz. Neki ez a maximum gazdagsága, amit most látsz a földön. A tiéd pedig ehhez hozzá sem mérhető, ami majd lesz az Isten oldalán. Azt mondja Jézus, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és aztán minden más ráadásul megadatik nekünk. Amikor sok földi javat keresünk és kapunk, akkor az ezek nyújtotta biztonságba akarunk megmaradni, és nézzétek meg, olyan időszakokban nem is keressük az Isten országát, úgy, ahogy kellene. Amikor Isten kevesebbet ad, amikor szűkebbnek érezzük a nadrágszíjat, akkor kezdjük el keresni az Isten országát. És tudjátok, neki ez a szándéka, hogy ezzel sokkal gazdagabb vagy, ha az Isten országát keresed, mintha a földi javakat. Amikor Isten odaadta értünk az ő fiát, milyen volt neki? Persze a mennyben megvolt minden gazdagsága, de ő megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberhez hasonlóvá lett, és úgy élt, és még lehet, hogy az alatta szint alatt, mint egy átlag ember. Milyen volt neki? Vajon te és én többet érdemlünk, mint ő, mint maga az Isten fia? És valóban azt hiszem, a legtöbben mégis sokkal többet kapunk. Mert ilyen szerető, ilyen gazdag, ilyen kegyelmes az Istenünk. De ha ő ilyen, akkor hadd fejezzem be ezzel, és hadd biztassam elsősorban magamat, és aztán benneteket is arra, testvérek, hogy akkor köszönjétek meg neki. Köszönjük meg neki azt a pluszt, ami Jézusnak nem volt, de neked már és nekem megvan. És várd az örökké valóságot, hogy majd vele együtt ünnepelhessük az igazi gazdagságot. Azt mondja itt az ige, ahogyan az előbb olvastam, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Bárcsak be tudnánk tölteni minden nap Istennek ezt a vágyát, ezt a hálaadással való áldozást, és így látnánk meg napról napra az Isten szabadítását. Legyen ez így már ma is, legyen így a jövő hetünkön, legyen így egész életünkben, amennyiben hálaadással tudunk áldozni neki. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, mindazért a sok jóért, amit anélkül is megadsz nekünk, hogy élhessünk azzal, hogy mi kérnénk, hogy mi hálát adnánk neked azokért. De köszönjük neked az igét, ami kijózanít minket, hogy te arra vágysz, hogy mi hálaadással áldozzunk neked, és ezzel dicsőítsük meg a te nevedet. Szeretnénk neked megköszönni mindazokat a dolgokat, amik eszünkbe jutnak, amiket eszünkbe juttattál ma, hogy mennyi mindenért kellene hálásnak lennünk, mennyi mindennel többet kapunk itt anyagilag, mint az Úr Jézus kapott, amikor itt járt a földön. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a javainkért, hálásak az egészségünkért, hálásak azért, hogy mindent megadsz ahhoz, hogy tudjunk melletted dönteni, hogy tudjunk neked szolgálni. És kérlek téged azért, a te szent lelked munkája bennünk és rajtunk, a hálatelt szívet, hogy mindig a megfelelő helyre tudjunk nézni, megfelelő dolgokkal összehasonlítani azt, és így kérlek, tölts el újra és újra minden napon hálával. Köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted, és kérünk egy rövid csendben, hallgass meg a magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.